A-tól Z-ig, Alphaville-től Zoránig. 30 éves az Elo koncert szervezőiroda. Török Adrien és Török Elemér 30 éve vezetik a híres koncert szervezőirodát. Az első akciójuk óriási veszteséget hozott. Úgy tudták ezt ledolgozni, ha további koncerteket szerveznek. Ennek én már 30 éve. A szlovákiai katolikus egyház ördögűzést rendelt el az egyik koncertjük helyszínén. A legnagyobb bukást pedig az egykori vadangyal Natália Oreiro jelentette. A-tól Z-ig, azaz az Alphaville-től egészen Zoránig szerveztek koncerteket. A Mahét Média család adásidő stúdiójában a tulajdonos házaspár, Török Adrien és Török Elemér beszél a kezdetekről és napjaink kihívásairól. Harminc évvel ezelőtt nem csak a ti vállalkozásotok indult, hanem az új világ is, ugye? Tehát 89 után, hogyha jól számolom, akkor 90-ben alakultatok.
Így van.
És azt talán a korábban születettek tudják, mert mondjuk a mi generációnk, ugye, hogy 89 előtt ez a tevékenység, tehát hogy koncert szervezése, ez nem volt egy elterjedt, mivel hogy az állami monopólium volt. Tehát hogy hogyan, mi alapján döntöttetek úgy, hogy ti most koncertszervezők lesztek? Volt erre ez irányú képzettségetek? Vagy?
Nem, én tanár voltam, magyar-szlovák szakos tanár voltam, a Comenius Egyetemen végeztem annó, középiskolán tanítottam, a férjem Elemér pedig hát növénynemesítő kutatómérnök volt Sós-szigetben, Pozsony-Eperjeshez közeli településen van ez a gazdaság.
Ez egyik se függ össze.
Nem függ össze, igen, de azzal összefüggött mindkettőnket, érzelmileg érintett a bősi vízi erőmű. És a bősi vízi erőmű építése kapcsán, ugye én például hát a szegény úgynevezett kulákokká minősített nagy szüleim erdeit elöntötte a víz, stb. A lényeg az, hogy minket ez érzelmileg nagyon megrázott, és ezzel akartunk föllépni. Tipikus szocialista építkezés volt, lássuk be, ez a bizonyos bősi vízjárőmű, nagyon sok kis nyaraló épült ott a közel, de nem érdekes. Tehát a lényeg az, hogy mi nem emiatt, hanem attól féltünk, hogy ugye sok cement onnan elhordódott, féltünk, hogy...
Tehát hogy valamilyen környezeti károk keletkeznek,
hát,
ugye?
Hogy ránk zúdul a rengeteg víz, ami el volt terelve, és akkor ott mindannyian nekünk két kisgyermekünk volt akkor, és féltünk attól, hogy ez bekövetkezik, és akkor építhetjük a Noé bárkáját, ugye menekülhetünk, amire látunk, a hatodik emeleti lakásunkból, mert azt is elborította volna a víz. Na és emiatt azt találtuk ki, hogy legyen egy nemzetközi rockfesztivál. Ennek az volt a címe, hogy Requiem a Dunatáért. Szlovákul Requiem za Podunajszko.
Tehát akkor ez egy ilyen tiltakozás jellegű.
Ez egy abszolút tiltakozás, nemzetközi jellegű volt, mert nagyon sok sztárcsapatot hívtunk, tehát külföldieket is, angol, cseh, magyar élvonalbeli zenekarokat. Erről nagyon hosszan lehetne beszélni, de nem akarom húzni.
Adrien, hagyj vágjuk a szavadba. Tehát, hogy most mondod, hogy magyar, külföldi, távoli sztárokat akartatok meghívni, tehát hogy akkor ez csak egy gondolat. Olyat kérdése volt, hogy akkor ti most eldöntöttétek, hogy...
Mi eldöntöttük, és ezt azért döntöttük el, mert ez egy figyelemfelkeltő akció lett volna, aminek a végén petíciót nyújtottunk be a kormánynak, hogy ne épüljön meg ez a vízjárőmű. Még az a pikantériája a dolognak, mert aztán átadom Elemérnek is a szót, bocs, hogy ilyen sokat beszélek.
Egyáltalán nem.
Szóval az a pikantériája a dolognak, hogy az úgynevezett zöldekkel kezdtük el, és még annak idején a világi Oszkár is segített, mint ügyvéd, ezt kalap alá hozni, ezt az egész dolgot. A lényeg az, hogy a zöldek valamiért aztán, ugye hát annak idején, ahonnan kapták a pénzt, ők rájuk recsentek, hogy mit művelnek, és kiszálltak. És akkor úgy emlékszem, hogy a Véggyuri, a Vegatranszos Véggyuriékkal közösen valósítottuk meg, de a lényeg az, hogy ugye mi, hát tényleg szinte nincstelenül belevágtunk, kicsit őrült módon, sok hibát elkövettünk, mert a Somorjai lóversenypályán történt ez meg, akkor volt egy ilyen természetvédő polgármesterük, a Babej, és ő nagyon akarta, nagyon támogatta ezt az akciót, tehát azt jelenti, hogy nem kellett fizetnünk a területért, meg a villanyért, azt állta a város, és segítettek rendőrséggel, katonasággal, stb. Csak hogy ugye olyan hiba volt ott, amin hát ezen nem gondolkodtunk sajnos akkor még el, hogy ugye nem volt lekerítve, egyetlen lóversenypálya sincs lekerítve, tehát ott este, amikor leszállt az éj, ugyebár akkor már csak az nem jött be
jegymentesen. Tehát hogy akkor nem jegy nélkül mentek be az emberek.
Tehát
ugye?
Csak az nem jött be jegymentesen, aki nagyon akart fizetni. Szóval ez volt a probléma. Volt ott több mint 10 000 ember, és 8 000-nél lettünk volna 90 koronás jeggyel nullán, de 5 017 ember vett csak jegyet, és lett egy nagy mínuszunk. Na, így kezdődött az Elo koncert, mint katasztrófa iroda.
1990-ben, ugye?
1990. szeptemberében, igen.
Tehát, hogy akkor összefoglaljam a lényegét, tehát, hogy akkor ti, mint egy ilyen polgári engedetlenség, vagy polgári tiltakozás.
Nem, bocsánat. Azt úgy nem lehetett, hanem be kellett menni a járásra, és ott azt mondták, hogy valamelyikünknek, valakinek ki kell váltania,
a
kultúrmunkássá kell válnia. Ah. Az elemér, mint török elemér mérnök, mint kutató mérnök azt mondta, na jó, akkor ő vállalja. Maga a név, az Elo, az nem élő, meg elő, hanem elemér és László nevéből tevődik össze, akkor igen. Az unoka, húgom, férje szintén mérnök, a Fehér László, és az elemér agyából pattant ki ez a kettős dolog. Aha. Csak aztán
tehát
a Laci...
Elemér és László.
Igen, csak igen, ezért van Elo, ugye az elemérnek az első, a neve, a keresztneve kezdőbetűje, meg a Lászlónak a vége.
Értem.
A keresztneve vége. Így lett az Elo.
Tehát egy ilyen mozaik szó.
Csak hogy... Figyelj, nagyon sokáig lehetne erről beszélni, mert a második, tehát ugye mindenki
tudta, hogy ez... 30 év történetéről, és nézd meg, csak az első évnél vagyunk.
Csak a kezdeti nehézség, hogy miért ma... Mert hogy eszünk ágába se volt ezt csinálni, azért ezt szögezzük le mindjárt az elején. Mindjárt.
Azt, hogy mindjárt az azt mondta, azt jelenti, hogy Adrien elemérnék szól, hogy azonnal szóhoz engedjük.
Olyan gyorsan befejezzem, jó?
Csak ehhez mondanék valamit.
De a lényeg az, hogy ugye akkor lett egy nagy mínuszunk, és na mindegy, érdekes sztorik voltak, meg utólag is segített olyan hivatal, aki ellen volt. Ez egy tipikus szocialista.
De azért a 30 év távlatából ez a mínusz már eltűnt, ugye? Ezt nem vagyok indiszkrét, ha megkérdezem.
Hát figyelj, minden, hát most jelenleg már megint kezdünk mínuszba.
Igen, majd erre visszatérünk.
Ezt majd az elemér elmesél. De a lényeg az, hogy a második, tehát az volt a probléma, hogy a László mikor hagyott ott bennünket. Tehát már csak egyedül visszük a keresztet. A válunkon.
De akkor viszont nagy lelkűség a részletekről, hogy a név megmaradt, ez a
hát
kombinált
persze,
név.
Hát figyelj, már akkor befutott katasztrófa név volt egy darabig, aztán meg nagyobb, mert hát Iron Maiden koncertet is szervezhettünk sok mindennek köszönhetően. De a lényeg az, hogy az első volt Csehszlovákiában.
Adrián, és visszatudtok emlékezni arra, hogy tehát ma is ismert nevek például, hogy ott azon az első koncerten, ezen a bősi vízierőmű ellenes koncerten, hogy kik léptek fel?
Hát persze, hogy a magyarokból gyorsan mondok neked egy-kettőt, tehát az volt a jó pofa, hogy a Beatrice meg a Bikini akkor nagyon nagy ellenfelek voltak, és aha. Képzeld el, hogy a Daci Zsolt szegény Isten nyugosztalja, mert ugye eléggé hát hódolt az alkoholnak. Sajnos ő alkoholmérgezésben meghalt nagyon fiatalon, nagyon tehetséges gitáros volt, és ugye mi is nagyon sok hülyeséget elkövettünk akkor, hibát. Tehát, hogy ugye ingyen kantin a művészeknek, a sajtónak, a mindenkinek, na ez jutott ki aztán még a kutyás rendőrökhöz is, szóval érted? Na és ez a Daci Zsolt szegény, ez annyira
exponálta
hát annyira,
magát.
Igen, elvarázsolódott közben, hogy hát ugye Daci Zsolt az bikinis volt, és egyszer csak fölkerült, amikor a Beatrice játszott, akkor is fölment a színpadra, és ott zenét, és mondja, nézi a nagyfel, hogy ki ez? Jaj, Zsoltika, mondja, hát figyelj, zené! Hát zené!
Gondolom, ilyen történetek a 30 év alatt zsákszámra adódnak.
Igen, csak
de akkor azt tudjuk, hogy a Beatrice és a Bikini ott
az
volt,
az biztos,
ugye?
Hogy ott volt, igen. Keresztes Ildikó is ott volt már, sok mindenki Keresztes ott
Ildikó
volt.
Keresztes Ildikó is
már
ott volt.
Akkor is ott volt, igen, igen.
A Keresztes Ildikó akkor a Ísznek volt a vokálosa, Ízdenekar.
Igen, ma ott pedig egy a magyarság szerte ismert név, ugye?
Így van.
Gondolom azért volt a történetetek során több ilyen is, hogy aki akkor még egy kezdő volt, és már tehát a 30 év vagy 20 év után, tehát hogy egy befutott emberré vált.
De én mégis azt mondanám, ha nem haragszol, hogy mikor szállt ki a Laci ebből a történetből.
Igen.
Tehát a második akciónk...
Az Elo.
Hát az Elo.
A lója,
igen.
Elo, igen, László.
Igen, tehát ő akkor szállt ki, amikor a második akciónként a Hobo Blues Band nagy koncertjét szerveztük a Dunaszerdai sportcsarnokban, és mivel tudták, hogy pázva voltunk, tehát előre kellett kifizetni a sportcsarnokot, a színpadot fölépítettük, stb. Egészen a Tátráig ki volt plakátozva hatalmas plakátokkal, hogy Hobo Blues Band, ugye? És képzeld el...
Ez még szintén a 90-es év, 99-es.
Hát ez már a második akciónk volt. A második, amiből visszajöhetett, van egy csomó mínusz.
Nem kicsibe mentetek. Vagy egy nagy fesztivál, vagy mindjárt a Hobo Blues Band.
Egy hónap alatt fesztivál után.
Ezt csak azért szeretném elmondani, mert ez azért lehet érdekes, aki azt nem élte meg, vagy nem tudja, hogy miért vagyunk mi még mindig itt a porondon. Tehát ez azért történt, mert akkor még a technikai költség, illetve a technikai hátteret nem tudta akárki biztosítani. Aha. Amit a Hobo Blues Band szeretett volna, hogy két kamionnal jöttek volna át a határon. Igen ám, csak a Pókelgon volt a vezetője a Hobo Blues Bandnek, és És hát ugye öt pecsét kellett, volt egy ilyen atakarnet.
Ja, igen, amivel mozgatni lehetett határok között.
Az összes technikai cájgot föl kellett tüntetni, stb. És arra hát kellett egy ilyen öt vámpapír. Pecsét. Igen. Így van. Akkor még ez volt, nem volt Európai Unió. És nem volt minden bokorba technika, ugye, itt Szlovákiában. Igen. Tehát kénytelenek voltunk azzal számolni. Nem engedték át a határon, mert a Póka Egon a Magyar Nemzeti Bank pecsétjét elfelejtette megoldani. Négy pecsét volt csak, és hiányzott az ötödik pecsét, és emiatt nem engedték át a határon. És gondolj bele, Szilárd, hogy a somorjai hát nagy visszhangot kiváltó, de nekünk mégiscsak egy hatalmas mínusszal záruló esemény után jött egy akkora pofon, hogy ott aztán a Laciat kiszállt. Azt mondta, ez nem, egy őrült vállalkozás.
Hogy nem valósult meg ez a koncert.
Nem tudott megvalósulni. Hát az elemérék a Lacival elmentek a határra, össze-vissza próbálkoztak. Volt ott egy fiatal határőr csaj, két hete dolgozott, ilyen vámos kislány, aki nagyon akart valami plecsnyi csillagot, hogy ő milyen ügyes, kiszúrta ezt a pecsétet, és nem engedte át a zenekart.
Ja, hogy akkor egy ilyen példás statuát ebből.
Példás statuát, fölhívott Pestre, ők megpróbáltak még Győrnél átjönni, de akkor már mindenhova letelefonáltak, hogy nehogy átengedjék. Pedig a közben a szlovák vámosok, és győzködték a magyarokat, tehát jöjjenek át a koncertre, nézzék meg. Na szóval nem valósult meg, és gondolj bele, kifizetve a sportcsarnok, a színpad, a rengeteg plakátozás.
Hát meg a jegyek, a reklám, gondolom, el
minden.
Adva, ugye?
Azt vissza kellett adni.
De a lényeg, hogy beengedtük a közönséget.
A közönséget beengedtük, és ott sírtak nekem szerencsétlenek, hogy...
Ja, hogy a közönség már bent volt a
sportcsarnokban. Már bent volt, és akkor vissza kellett adnunk minden, 3000 embernek vissza kellett adni a jegyét, jegyének az árát, úgyhogy az egy katasztrofális nap volt. Na akkor hagytak minket ott, és mi ezt aztán, és most már aztán én be is fejezem, tehát a lényeg, hogy utána egy-két évig állandóan ilyen kabarékat, meg nem tudom, Kósbajor, meg ilyeneket csináltunk, Katonéni kabarét, 500 helyre elvittük, mindenfele elvittük.
Ihos tehát József, próbál... ugye?
Igen, igen, Ihos József Katonéni kabaréját, és sok minden, Dundi Bulit, Szegény, Csala Zsuzsa, Lórán Lenke, nagyon sok minden, Straub Dezsőkkel dolgoztunk.
Tehát mondjuk kettenek... úgy, hogy egy tágabb közönség érdeklődésre számot tartó műsor,
muszáj
a repertoárt mínusz... állítottatok össze.
Muszáj volt a mínusz valahogyan, két év alatt sikerült valahogy, igen, nagyon-nagyon sokat dolgoztunk.
Ez
tanári fizetésből nem lehetett megoldani, se az elemér kutatómérnöki fizetéséből.
Ja,
nem
lehetett megoldani. Abból dotáljátok ki ezt a veszteséget, hát az biztosan.
Nem lehetett, az kizárt dolog volt. Na, és közben még volt egy olyan dolog, hogy ami már egy pici pluszt is hozott, hogy mivel ugye tudták, hogy... tehát ugye Tina Turnernek ment az a színpad és az a technika.
Kinek? Tina Turner?
Tina Turnernek, amivel mi a somorjai bulit megvalósítottuk. És mivel látták, hogy minden problémánk elére mindenkit kifizettünk, ezért, és látták, értékelték azt, hogy tényleg nagyon nagy nehézségekkel mindenki ki lett fizetve, ezért kaptunk egy lehetőséget. Az Iron Maiden anno valahogy keletkezett egy ilyen day off-ja a turnéban, tehát egy szabad napja, és akkor Ausztria és nem tudom, mi között, hova mentek aztán ők elevét, már nem tudom.
Wroclaw.
Wroclaw és Ausztria között megálltak Pozsonyban, kaptunk
és
rá
akkor három és, a partnerek?
3,5 hetet kaptunk rá, az is egy másik történet, az elemért gyors, azt mondta, nincs itt mit kecmecelni, ki kell mindent ragasztani, plakátozni, kapuajakat, stb. Na mindegy, a lényeg az,
és hogy akkor megtörtént. Ez megvalósult?
Megvalósult, igen.
És
igen.
Ez már úgy, ahogy ti el is képzeltétek?
Az már, igen, igen, az már egy kicsit, hát nem annyira, de azért ez már plusszal végződött.
Úgy mondja, jó üzlet volt.
És ez hol volt? Hol volt?
Pozsonyban. Pozsonyban. Mostani Nepel a stadion.
Akkor Zimáknak hívták.
Tehát akkor
Andrei Nepel a stadion.
Igen,
igen, igen. Tele volt.
Tehát akkor ez egy olyan akció volt, ami már nem kimondottam, hogy is mondjam, tehát a dél-szlovákiai közönségnek, a magyar közönségnek, hanem egy általános egész Csehszlovákiának. Hát
első nagy szlovákiai koncert volt.
Ez, amit ti szerveztetek, igen, az Iron Maiden.
Komoly világsztár.
Hát utána azért dolgoztunk néhány világsztárral, Brian Adams-szel.
És akkor, ha jól értem, akkor onnantól ezt a harmadik koncertet már ketten csinált, kettőtök, ti kettősötök szerveztem.
Én végig segítettem, kezdettől fogva segítettem az elemének, csak egy darabig én még tanítottam, próbáltam tanítani, és aztán hát még egy nyelvtankönyved részét is írtam, stb., de hát aztán már muszáj volt. Amikor az elemének lett egy balesete, akkor ki kellett szállnom ebből a...
Mókuskerékből.
Egyszerűen muszáj volt, nem lehetett tovább bírni.
Értem.
Azt a sok mindent.
Adrián Elemér, engedjetek meg egy kérdést azzal kapcsolatban, hogy ti eldöntöttétek 90-ben, hogy valamilyen módon tiltakozni akartok a bősi vízérő mellett.
Van.
És akkor remek módját láttátok, hogy egy ilyen nagy fesztivált szervezetet.
És petíciót.
És honnét jött az, mikor volt az a pillanat, amikor a ti polgári hozzáállásotok, tehát a tiltakozás átváltott abba, hogy akkor maradnátok ennél a fajta szakmánál.
Hát ezt magyarázom, hogy nem volt más megoldás.
Tehát, hogy akkor jól értem, csak hogy lezárjam az adrén gondolatát. Tehát az vitt benneteket előre, hogy a veszteséget...
Hát persze, hát valahogy muszáj volt megoldani.
Hát hát értem.
Most, hogy az iroda elindult, ez végülis egy olyan apropója volt ennek, hogy a csapatban engem bíztak, mert tudták, hogy én Magyarországon végeztem a Gödöllői Agrár Egyetemen, bejártam a pesti klubokba, ismertem a zenei életet, és engem bíztak meg, hogy én rakjam össze műsort. Most én április közepére már minden szerződés, minden zenekarral megvolt, kész volt a projekt, meg volt a hangosítás, és akkor, mikor elindultunk, a úgynevezett jogi személy a Szlovák Zöld Párt volt.
Tehát őnekik a cégtáblája.
Igen, tehát ők voltak a jogi személy kellett hozzá. És április végén egyszer csak hív a Babej, hogy gond van, mert Mecsián úr behívatta a Zöld Párt vezetőjét, és azt mondta, hogy ha ebből a projektből nem szállnak ki, akkor minden anyagi támogatás megvan a pártól. Hát természetesen a Zöld Párt azonnal kiszállt ebből a projektből. Én meg ott voltam a aláírt szerződésekkel, hát óriási blama lett volna részemről. És akkor mondja, mit csinálj, valakivel összeborultam az utcán, azt mondja, elemére, ne vacakolj, menj be a járásra, ismered őket, akkor már kultúrával dolgoztam, kérj egy jogosítványt.
Várakozási engedélyt.
És akkor bementem, és akkor tényleg... Gyorsan nevet kellett találni, akkor találtuk ki ezt a Lacival, ezt az Elo nevet,
igen.
Hosszúval, és meg volt a vállalkozásom. Hát emlékszem, mert ez május 1-én jött ki, valamikor 1-én elején jött
90-ben.
Ki, igen, 90-ben a törvény, hogy lehet szlovákiabb is vállalkozni. Tehát igen. Első között volt az Elo koncert.
Kulturális vállalkozóvá vált
az és akkor kulturális vállalkozóvá váltam, és a...
De te csodálatos is, hogy 30 éve ugyanott
hát
van.
Igen.
És ugyanaz a cég, ugye? Tehát nem váltottatok céget, nem...
Ugyanaz a bankszámlám, amit 90 májusában...
Ugyanaz a bankszámlám,
ugyanaz, ugyanaz a mobilszámunk, amióta mobilok léteznek. Igen.
Hát akkor még ugye nagyon korai lenne, hogy bármiféle konstatációt ebből csináljuk, de akár a rossz oldalát, akár a jó oldalát tanítani lehetne valamilyen vállalkozói főiskolán.
Igen.
Tehát az, hogy az elején, ha jól értem, igen. Akkor minden teher, ahogy mondani szokták, szegény ember tudja, az ág is húzza.
Igen.
Tehát az, hogy nem fizettek a nézők nagy része. Itt voltak a politikai problémák, amik meg akarták akadályozni ezt a fesztivált. A vámos probléma. Ki kellett fizetni azt, amire nem volt pénz.
Igen.
Tehát amit az embernek eszébe jut, vállalkozásra kapcsolatos
nevetni. Teher alatt nő a pálma,
és még annyit, hogy
így van.
Folytatva a szót, hogy nekem akkor eszemágában nem volt, hogy kultúrmunkás legyek. Hát hobbi szintet csináltam, de akkor hát már megvoltak a aspiráns vizsgáim, a gyakorlatilag a kandidátusi diszertátornak
a
bédése volt. Tudományos munkás voltam.
Ez a mezőgazdaságon belül, ugye?
Igen, igen.
Hát,
növénynemesítés.
Értem. Ja igen, Gödöllőt mondtad,
hogy Gödöllőn végeztem, de itt a Sószigeti növénynemesítő állomáson dolgoztam, és eszemágában nem volt a tudományos karriert föladni. Viszont annyira megérintett az egész, és akkor jöttek a zenekarok, hogy ellenére azt mondja, minket a szlopkoncert lesz egy csesz, na hát ez cifrában mondták.
A szlopkoncert volt az állami monopolcég, ugye? Aki 89
igen, a monopolcég volt, szlopkoncert. Nem fogok, azt mondja, látom, értesz hozzá, jó csináljátok, meg tényleg színvalósan meg volt ott minden oldalon. Azt mondja, jövőre szervezünk turnét, hát itt a bikini, sorba jöttek a zenekarok, megkerestek minket. És hát ez egy kihívás volt. Hát 90 évek eleje, hát akkor voltam 35 éves. Hát még nem voltam, de 35 éves. Tehát erőmteljében lévő fiatal ember, és hát ráadásul hát még volt egy olyan apropó, hogy mivel óriási sajtóvisszhangja volt ennek a fesztiválnak, hát aztán behivatott nyugodjon a Bartalos Menyhért volt az állomás vezetője.
Ennek a nemesítő
állomás. Nemesítő
vezetője.
Igen,
Sósziget. Vezetője, ne ezt tudjuk be. És a Szó szerint azt mondja, a török azt még elnézte magának, hogy dinnyét termesz meg, meg egyéb ilyen foglalkozásai vannak még. Hát tudod, 1100 koronát kerestünk, tudod, mennyire volt az elég.
1100 akkor, koronát, akkor ez egy, mondjuk úgy, hogy...
Akkor is a többet keresett ott nálunk.
Igen, hát az nem volt 100 euró az a pénz, amit akkor megkerestünk, és... Hát, ha akartam venni a családnak egy színes televíziót, vagy bármit, akkor...
De hogy még mellékesbe kellett akkor
mellékesbe, dolgozni. Hát mert dinnyét is nemesítettünk úgy, hogy ott a palántákat szépen elő tudtam állítani.
Viszont első osztályú dinnyéd volt, nem?
Nagyon, hát a legjobb technológia birtokosa voltam a termesztés területén. És azt mondja, ezt még elnézem magának. De hogy rockkoncertet csinál, hát ez...
Tehát ez már kiütötte a biztosítékot.
Teljesen kiütött nálam. Biztosítékot kaptam, egy nagyon kemény felszólítást, és hát én meg úgy voltam vele, hogy ő is tejfalusi volt, dunaparti, hát azt hittem, hogy értékelni fogja a törekvéseinket, de hát nem szépítem, jól megsértődtem.
Értem.
Megsértődtem, beadtam a fölmondásomat, és hivatalosan...
És most már 30 éve.
ezt csináljuk 30 éve. Tehát ilyen érdekes... Ha akkor a megveregeti vállam a Bartos mennyét, akkor megcsináltuk azt a egy koncertet, és akkor annyi.
De én szeretném hozzászólni.
A legnagyobb visszhangot, egyébként sajtóvisszhangot a Black Sabbath koncertünk.
Black Sabbath is volt.
Persze, 95-ben.
Tehát akkor ezt a rock vonalat akkor tudtátok vinni, ugye az Iron Maiden-t
említetted. Hát igen, hát látták, hogy igyekszünk csinálni, nagyon sok mindenkivel dolgoztunk, de még ami a sajtóvisszhangot illeti, a Black Sabbath azért érdekes, mert a Szokol érsek meg akarta tiltani a koncertet, mert szerint ezek sátánisták voltak, pedig európai turnén voltak, stb. És ugye hát Pozsonyban...
Szokol volt ugye a legfőbb egyházi méltóság Szlovákiában.
Akiről azóta már sok minden kiderült,
igen,
ugye?
Igen, hogy mi minden más volt még mellett.
Hát igen, és akkor képzeld el, hogy a plakátainkon megjelentek ilyen kis szórólapok, a szlovenszkén, amicski chránt, duševasi, így egy kicsiek.
Tehát ők szórólapozták, hogy a szlovák anyák védjék a gyermekeik lelkét, ugye?
Na hát akkor még nem volt Európai Unió, és akkor az volt, hogy a bizonyos városrész, tehát a Pozsonynak több városrésze van.
Igen.
Az óváros részhez tartozott a bizonyos amfiteátrum, ahol megvalósult végül aztán a koncert, és oda először írt egy levelet, hogy ez a Dunaszerdahelyi iroda, nagyon ki volt hangsúlyozva, hogy a Dunaszerdahelyi iroda.
Ilyet, hogy akkor ők még akartak így látensen egy ilyen nemzetiségi vonalat is belevinni,
valami
ugye?
Valami olyasmi is benne volt, gondolom, de hogy a Dunaszerdahelyi iroda hogy hát merészeli, hogy ilyen sátánista zenekart hoz ide Szlovákiába, keresztény Szlovákiába. És erre, mivel mi akkor azt hiszem 5000 jegyet nyomadtunk, és azt az 5000 jegyet azt bevittük a városházára, mert az illetékes városház azt lepecsételte, és akkor... minden egyes jegyből x pénzt ők elmondtak tőlünk, tehát ami eladódott.
Tehát ti hozzá is járultatok akkor a városháznak.
Akkor ilyen törvények voltak, akkor nem volt európai, akkor ilyen kőkemény törvények voltak, tehát ők örültek annak, hogy ebből majd pénz lesz. És amikor a szokolések nagy levele megérkezett hozzájuk, a levél, ugye, amivel arra próbálta őket buzdítani, hogy szakítsák meg velünk azt, tehát ne legyen szerződés, akkor ők visszaírtak a szokoléseknek, és minket is értesítettek, hogy de hát ez egy tisztességes iroda, bejöttek, szerződést kötöttünk, már indult a jegyárusítás, mi ezt nem tudjuk megállítani, és különben is európai turnén vannak, hát nem, ők nem hiszik, hogy ők sátánista zenekar lenne. Szóval ennyi. Mivel ez nem ért célt ezzel az érsek úr, ezért akkor volt ez a szórólapozás, aztán képzeld el, mikor lehet még egy a szlovák nemzeti felkelés terén volt még egy ilyen, hogy tüntetés ezzel, igen, hogy tüntetni akarnak. Mi nem vettünk részt ezen a tüntetésen.
A koncert ellen? A Black Sabbath
koncert
ellen,
igen. És akkor kivonultak, úgy tudom, mert a sajtó persze kivonult, felvonult, és ott látták, hogy ilyen vízágyúkkal megjelentek rendőrök, de nem volt tömeg. Szerencsére az embereknek azért volt esze, vagy nem.
Tehát, hogy az érsek szavaira nem volt.
Hát valahogy nem mozdultak meg, nem reagáltak. Volt egy fiatal ember gyertyával, meg két öreg néni, ez volt a nagy tömeg, és ott voltak a vízágyus rendőrök. Tehát ezt meg is írta a SME, stb. Sok minden lap ezt lehozta. Miután ez sem ért célba, ez az akciók, akkor kiküldtek papokat, Igen, felszentelték a szabadtéri színpadnak a földjét, illetve ott a szabadtéri színpadot magát.
Tehát, hogy ilyen preventív megoldás.
Igen, ördögűzést hajtottak végre.
Értem.
Na hát, szóval de akkor ez volt 95-ben.
Tehát érdekes, hogy a 90-es nagy fesztiválról ugye Mechiarnak az ellenszenvét vívtátok ki. Hát. A Black Sabbathnél a szokolérseknek az ellen. Hát, a legmagasabb szinteken foglalkoznak.
Ha nem lettem, vagy ne, ha nem volnék református, akkor garantáltan kiátkoz engem a szokorések, hogyha katolikus.
Igen, igen, de akkor lett volna, ugye? Tehát, hogy exkommunikált téged.
Így van.
Nem akarom ezt a vonalat folytatni.
Jó. Talán annyi, hogy aztán, mert említette a Smet, tehát aztán erre a hírre nem csak a hazai, de a nemzetközi sajtó is, hát Pestje sem oda rácuppant, és napi szinten címoldalon foglalkozott vele. Hát a zenekar is érezte, hogy...
Óriási reklám
volt. Óriási, tehát két héten át napi szinten a zenekar adagolt az információkat, tudta, hogy nekik ez óriási reklám.
Két héten át. Mert másokat vagyok.
Igen.
Egyébként bocsánat, hogy a szavatokba állt. Tehát az, hogy állandóan koncerteken vesztek részt, ez a hallást egyébként befolyásolja? Tehát, hogy...
Édesem nagyanyám is süket volt.
Aha, értem. Tehát akkor akartak jótékonyan...
Genetikai
is. De biztos befolyásolja, hogyha folyamatosan. Biztos,
hát sok száz. Pláne valaki beáll a hangládákban.
Sok száz heavy metal koncert.
30 év alatt. Hány koncerten vettetek?
Nem, rengeteg, nem tudom, csak saját fejünkön szoktuk
meg. Na de az is akkor, hát több rengeteg. Ezer lehet, nem?
Még ezt befejezném, tehát ezt a nagy ingyen reklámot, és tehát érezte a zenekar is, hogy itt egy nagy lehetősége van arra, hogy nemzetközi köztudatba ismét visszakerüljön. Ennek van is egy apropója aztán a koncert előtt. Például a SME az napot, ez csámcsó volt ezen a történeten, és volt egy ilyen, hogy még a bistróban is lerajzolták Tommy Iommit, a Black Sabbath gitárosát, aki odalép a mikrofonhoz, és akkor azt mondja, hogy kedves közönség, most a koncert záródalaként énekeljük el a Letyi Szokol Letyi szlovák népdalt.
Ez jelent meg a...
Ez megjelent a szemben. Tehát a szokolésekre utalva.
Igen, mert ugye a szokol az kányát jelent, ugye?
Sólyom.
Sólyom. Aha, igen,
sólyom. Hogy Letyi Szokol Letyi szlovák népdalt, és aztán... Hát megérkezett a zenekar koncert napján, a fórum szállóban, akkor még fórum volt, ott voltak elszállásolva, és ott van egy nagy ilyen sajtó reprezentatív helye van a fórumnak, és hát ott összegyűlt a...
Sajtótájékoztatót tartottunk.
Így is mondhatjuk.
Így van. Hát a tévétársaságok és
hát a sajtónak a halad.
Mindenki ott volt.
És ez akkor nektek is nagy reklám volt, nem csak az együttesnek, nem?
Persze.
Hát akkor hát a kicsit olyan éllel, de a szlovák nyelv mindig a Dunajsko-Sredská agentúra. Tehát ez az egy frusztrált őket, hogy miért van Dunajsko-Sredská, mikor
meg... Na, hogy... hát akkor hadd kérdezzem meg, hogy akkor itt 30 év távoltában ez a miért pont? Tehát, hogy mégis, hogyan igen. tudtatok ti igen. a sok kezdeményezésből, ti fönnmaradt?
Hát, még egy mondatot
elmondok, hogy, és akkor hát egy újságíró aztán föltesz a kérdést Tomai Ájöminek, hogy hát mit szól ehhez a hisztériához, amit a szokorések csinált? Azt mondja, he's perfect man, egy nagyon jó ember, azt mondja, hogy föl fogom neki ajánlani, hogyha netán úgy dönt, hogy szakmát változtat, azonnal fölveszük marketing menedzserre a zenekar mellé, mert 20 éve ekkora reklámot nem kapott a zenekar, mint az ő közönségülésre.
Összes újságcikket hirdetésbe kellett volna megjelentetni. Hát mennyi
pénz? Ez századövek. Károljunk
egy ilyen jó nagy paksamét a újságban. Ott van az
irodája. Van, tehát egy ilyen saját archívumotok, ahol...
Hát ezt tároljuk.
Ezeket összeszedjük.
Aztán rengeteg mindent nem tudjuk mindent tárolni.
Összeszmer meg...
Ha azt nem lehet pontosan megmondani, hogy hány koncerten vettetek részt, az körülbelül nagyságrenden meg lehet satszolni, hogy hány előadóval, hány művésszel, hány együttessel voltatok kapcsolatban?
Magyarországon majdnem mindenkivel.
Mondok egy olyan számot neked, hogy mikor elindult ez a hát Iron Maiden, négy adtunk, jött a Black Sabbath, hát az jöttek sorba a világsztárok, hát havi szinten a 90-esek végéig volt egy
Brian Adams
volt, igen. Igen. Tehát nagyon sok művész a zenekarral, John Mayall, Mick Taylor,
Rolling Stone.
Tehát
Alfa Villel is,
Ausztriában is. Igen. Susan Vega, a Vanessa May.
Ezeket
a művészeket aztán...
Hát akkor kinőttetek akkor ebből a regionális.
Így van, így van.
Hát nagyon gyorsan, ugye?
Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon turnéztettük ezeket a művészeket, úgyhogy...
Aztán megállított a Jóisten bennünket 2002. június 19-én. Volt egy nagyon súlyos autóbalesetünk, nekem 4 nyakcsigolyám tört, elemének a vegyencéje csúszott szét. A Levente fiunk, aki akkor volt 18 éves, éppen érettségi után, Sárospatakon érettségizett, ő neki koponyaműtét, stb. Combnyaktörés. Mi majdnem meghaltunk az Edda turné, tehát 2002-ben volt az a kritikus évünk, amikor már nagyon sokat vállaltunk, ami már túlnőtt rajtunk, tehát a pszichikailag elég nehéz volt ezt földolgozni. 2002. áprilisában Alphaville-el turnéztunk, országhatáron kívül is, májusban Vanessa May-el szintén, Csehországban is, Magyarországon is, stb. És aztán jött egy 10 állomásos Edda turné, és a 10. állomás előtt karamboloztunk méghozzá úgy, hogy én voltam a sofőr.
Te sofőr.
És képzeld el, hogy valahogy úgy elaludtam, vagy mi, én nem tudom, napközben volt, le kellett jutnunk Pelsőcről Tornajára. Ott lett volna a záró koncert, és meg kellett állnunk még Tornaján, ami csak pár kilométerre volt Pelsőcről, és illetve tulajdonképpen a rokonoktól mentünk Páskaházan, aludtunk meg előző éjszaka. És valamit ott felejtettek az Edda technikusai Tornaján, a Zoltán kertben. És hát aznap olyan furcsa volt az egész, mert ugye volt az a hófehér kedilekünk, amit tényleg fillérekért, a vám az sokkal többbe került. Először nem is tudtuk elhozni.
Hát kedilekkel jártatok.
Hát igen, akkor igen.
Sedan de Bühl.
Legyen
egy illusztris autója, egy illusztris.
Ja, hát igen.
Erről mondom, gyorsan kérdezett kedilekről, mikor a Badangyallal, Natalie Oreiroval dolgoztunk. A fórum szállóját ott, hát egy a legreprezentatívabb Mercedes BMW-ket oda fölvonultattuk neki, és ott egy odébb egy ilyen kis sarokba leálltam a kedilekem mellé. És kijön
Oreiro
körülné, ebbe akarok menni abba az autóba, a kedilekembe. Tehát a művészek ezek imádják.
Visszatérve ezt a 2002. június 19-én, ez egy vasárnapi nap volt, és annak idején arra azon a vidéken, ahonnan mi mentünk volna Ipolyságra, még madár se járt. Vasárnap délután volt, autó szinte forgalom nélkül volt minden, viszont ugye rokonoknál voltunk, és sajnos nagyon meleg volt, és sajnos napoztunk délelőtt. Aha. Utána egy nagyon-nagyon nehéz ebédet, és én nekem úgy tűnt, hogy az elemér fáradt, és mondtam neki, hogy csak Tornajáig elvezetek, ez egy 20 kilométer, semmi. Mondom, neked annyi elég, mert az elemérnek az a jó tulajdonsága megvan, hogyha úgy érzi, hogy nagyon elálmosodik esetleg vezetés közben, leáll neki 10 perc elég, és abszolút fitten folytatja.
Fitten, fölfrissül.
És ezt akartam, és képzeld el, hogy átmentünk még egy vasúton is, szerencsére, és aztán Csoltónál, szlovákul Csoltovó, egy tök egyenes úton, egy teljesen egyenes úton, én nem tudom, valószínűleg én is elaludtam. Tehát azt mondják, én utólag hallottam, hogy a Levente rám kiált, hogy anyu, hogyan mész, állítólag így imbolyogva mehetett az autó. Nem mentünk neki semminek, senkinek, csak ugye ez egy ilyen amerikai autó volt, én kézifékkel így merántottam a kéziféket, és valahogy fölrepültünk a levegőbe, és akkor pattogtunk az úton.
Ejjjjjj.
A Levente, aki ilyen alvóba rakta a mellettem lévő ülést, ő is elaludt, szóval nagyon-nagyon meleg volt, hirtelen, nem tudom, elromlott, ráadásul elromlott a klíma benne, olyan furcsa volt, mint a meg kellett volna történni ennek a majdnem tragédiának.
Ejjjjj.
Tehát ők kiestek, az elemérnek semmi baj nem lett volna, csak nem volt lekötve hátul, tehát ő, hogyha, mert egyébként ott az a hátsó rész, az nem is sérült, az eleje, ahol én ültem, az teljesen be volt szakadva.
Én is kirepültem.
Voltál lekötve, ha lelettél volna kötve, neked a hajad száll nem görbül meg. A lényeg az, hogy kiszakadt velem az ülés, és én nem emlékszem semmire. Én csak azt tudom, hogy amikor valakik ott próbáltak segíteni, akkor csak azt nyűszörögtem, hogy a Leventével mi van, de aztán elájultam. Tudom, hogy minden tiszta vér volt, és képzeld el, ami nagyon érdekes, miért aztán ki is vághatod, de ezt elmondom. Tehát ami nagyon érdekes, hogy hogy akkor volt, ugye vasárnap volt, és hétfőn Kassán lett volna egy, és le volt is egy nemzetközi orvosi szimpózium. És pozsonyi orvosok, három traumatológus orvos, ugye mi hárman voltunk a kocsiban, három traumatológus orvos jött szembe állítólag. Ők voltak a megmentők. Ők elmondták a rendőröknek, hogy azt látták, hogy egy nagy fehér autó fölröpül a levegőbe, pattog az úton, a betonon, és hogy emberek potyognak ki belőle. Ők segítettek eljutni a Rozsnyói kórházba.
Tehát akkor orvosok jöttek szembe.
Három traumatológus, baleseti sebész, három baleseti sebész, hát három traumatológus.
Nem tudom, hogy minek nevezem, isteni szerencsének,
nem tudom,
a gondviselésnek.
Így van. Mert szervezünk, sokat szerveztünk életünk folyamán, már akkor is a 2002-ben már azért 12 éve szerveztünk folyamatosan mindenfélét, de ilyen szervező azt hiszem csak az élet.
Hát,
meg itt köszön, meg itt
csak hallgatni is
elég. És utána egy évre, ezt csak azért
csak
mondom
annyi,
el,
hogy visszaköszön a kedilek, hogy hát utána egy rendőr ismerősömet megkérdeztem, és mi a véleményed erről, azt mondja, elemér. Egyetlen szerencsétek van az, hogy éltek, hogy egy ilyen nagyon masszív, jól megépített autóba történt ez a mutatvány. Szóval Európa autóba ezt nem éltétek volna túl, amilyen
szalkomortája volt az autóval. Az a része, ahol én ültem, hogy hát hallod, nem tudom, hogy mit csinált, de velem ki is szakadt az ülés, be is volt forpadva.
Hát hála Istennek akkor, hogy itt vattak mindezek után, de ugye ez azt is mutatja, hogy ez a szakma, van egy nem látható rész, ez a rendkívül sok utazás.
Rengeteg stresszel jár, igen.
Tehát mi akkor ti mindig ugye elmentek azokra a koncert helyszínekre, ahol ezek a fölépések lesznek,
hát
és akkor most ugye pár perccel azt mondták, hogy nem csak Szlovákiában, hanem Csehországban, Magyarországon is aktívak vagytok. Tehát akkor nagyon sok a kilométer, tízezrek, amit ez így alatt van, a három évtized alatt megtettek.
Ezt csak azért említettem, ezt a 2002-es nehéz baleseti körülményt, mert akkor egy évre megállított a Jóisten bennünket. Tehát ez az igazság, ott volt egy törés a mi munkánkban. Tehát utána már sokkal óvatosabb duhajok vagyunk. Elmegyünk még külföldre persze zenekarokat, de inkább egy Omega, stb. És arra meg külön büszkék vagyunk, mert ha megnézed a munkásságunkat, vagy azt, amit mi szoktunk szervezni, azért mi 90%-ban, 95%-ban magyar zenekarokat. Nekünk az volt fontos, hogy a szórványban élő magyarság magyarul énekeljen a zenekarokkal, a bálványaikkal együtt. Így vittük el Nyitrára is az Omegát, még az Edda műveket is Nyitrára is csodálkoztak is sokan, hogy merjük megoldani.
Sok közönsége Nyitrára?
Persze, igen. Igaz, hogy amikor az Edda volt, akkor sok volt a lovas rendőr annó, de hát de volt közönség, és akkor Omegának akkor, meg persze.
Akkor 2002 után akkor ritmust változtatok, ugye?
Kinták voltunk, kórházban voltunk sokáig.
Hát, nagyon örülök, hogy itt vagytok.
Meg amit meg elmondok neked, mert ez napjegyben is aktuális. Egyszerűen, hát aztán úgy kezdtek vérszemet kapni a londoni menedzsmentek, és de olyan szerződéseket kaptunk tőlük, hogy még a szponzor pénzemnek és a tiszta nyereségnek is a 80%-át oda kellett adni nekik. Ezt nekem alá kellett írni.
Komolyan.
Tehát ez az úgy, de hát ami most egy manapság egy ilyen vesző téma, hogy ők minket angol gyarmatként kezeltek. Aha. Tehát ugyanazokat a trükköket alkalmazták velünk is, mint annak idején a brit gyarmatbirodalomban.
Nem voltak arra tekintettem, hogy milyen
és egyszerűen hát gondoltam,
hogy... Tehát látták a lehetőséget, hogy mondom,
de viszont, így van, viszont a rizikót nekünk kellett vállalni. Tehát keresni nem engedtek, viszont bukni annyit buktál, amit csak akartál. Abban már nem szóltak
értem,
bele.
Tehát a győzelem az közös, a veszteség
az így van, azt én vittem el, és mondom, hát gyerekek, én ebben nem leszek partner, és akkor akkor az ügynökségekkel minden kapcsolatot megszakítottunk. Dolgozunk
Nyugat-Európai.
Igen, Nyugat-Európai. Dolgozunk azóta is, persze, mert aztán hát hál' Istennek ez így terjed, ez a hír, hogy no, ki dolgozik megbízhatóan, kivel lehet elmenni
egy turnéra. Azt mondják, hogy a legjobb a reklám az elégedett vevő, ugye? Az elégedett partner.
Partner, hát, ha mindenféle elégedett, az a legjobb.
És
ennek most a divatos win-win szituáció, ugye? Hogy mindkét oldalon pozitív
ennek aztán híre ment a szakmába. Volt egy ilyen példánk, hogy a Slade együttes hazament, rá két napra Adrián fölhívta a Smokey-nak a menedzsere, hogy hallottam, hogy jól dolgoztok.
Tehát akkor a száj reklám.
Így van,
hát
így van.
Sweet, nagyon van, a Sweet Park, az a Sweet zenekarral.
Igen.
Volt a névvel. Igen, avattuk föl. Igen.
Tehát ekkor döntöttük el, hogy inkább a magyar művészvilágra koncentrálunk.
Igen, ezt érték el tulajdonképpen a bűnökséget, a külföldiek. És az nekünk amúgy is mindig kezdettől fogva nagyon fontos volt, hogy tényleg Kolomba vagy ilyen, tehát ahol tényleg egyre jobban fogy a magyarság, igen, tehát hogy ott igenis büszkén énekeljenek magyarul, tehát ez nagyon fontos.
Hogyha még egy pillanatra visszatérek Elemér szavaihoz, tehát hogy a nyugat-európai londoni ügynökségek mennyiben mások voltak, mint ahogy ti elképzeltétek ezt a munkát. Hogy ez észrevehető volt az együtteseknél is, a művészeknél is, tehát hogy például mondjuk egy kezdő, ugye hát magyarországi piacot, vagy a szlovákiait nem lehetett összehasonlítani az angol terméssel. Tehát, hogy azok az együttesek profibak voltak-e, másképp tekintettek egy föllépésre, tisztán csak rutinból vették, vagy lehetett érezni az áttélést, hogy most ők itt Kelet-Európába is fölléphetnek.
Hát volt közöttük, akik azt se tudta, hogy éppen hol van, ez értem. Tény és való, viszont azért azt is figyelembe kell venni, például egy Chris Norman, vagy nem is vagy akár a Brian Adams, hát figyelj, most megveszik őt kilóra, elviszik 150 helyre, hát azt se tudja szerencsétlen, hogy hol van éppen, és azért eléggé ki vannak szolgáltatva, tehát ők is tulajdonképpen a menedzsereiknek, azért ezt nem szabad elfelejteni, hogy egyrészt rászorulnak a menedzserekre, másrészt meg hát kénytelenek teljesíteni azt a számot, akármi legyen, tehát azt a bizonyos fellépést.
Tehát akkor számukra is egy ilyen mókuskerés, ugye? Tehát utazás, szállodai szoba, föllépés.
Nyilván másképp élik meg, egy boldogok, meg hát azért mindenkinek ott van az, hogy tehát, hogy is mondjam, csak ez a szterotoni hormon, vagy hogy tehát a boldogság hormon, amikor látja a közönséget, tehát például amikor megjelentek először a Brian Adamsék itt Pozsonyban, egy hatalmas színpadot kértek. Mondom, mi az ördögöt fog öt ember csinálni ezen a színpadon? Hát a tehetség az elképesztő. Fölmentek a színpadra, és egyszerűen azonnal betöltötték a teret. Tehát tényleg annyira jó érzés nekünk ilyen tehetséges emberekkel dolgozni. Vagy
még egy szóra visszaveszni. Tehát eredendő kérdésed az volt, hogy na, milyen vélemény alakult ki bennünk a világsztár.
Igen, hogy vannak ezért különbségek.
Mondok egy példát. Hát azt hiszem a 90-es évek végén, az a 98-ban volt egy John Mayall turné, akit a Fehér Blues királyának hívnak, és Bruni Halarondóban volt a koncert, és hát ott is egy komoly újságíróhad összeverődött, volt egy 4 tévétársaság, és hát koncert után megígértük nekik, hogy lesz sajtótájékoztató. Most a kisöreg, imádtam egyébként a Mayallt. Fölment a színpadra, mindenkit lezavart, vette kis rongyocskáját, minden hangszer, dobfelszerelést letörölt, berakta a rekkekbe, és utána, amikor már minden be volt csomagolva, akkor azt mondja, akkor most mehetünk. Tehát ezek az emberek...
Ebbe
akkora alázat van a szakmai rend az emberekben. És arról... És utána már mehettünk, de ez nála egy ilyen szertartás jellegű.
Ez egy szent dolog neki, az, hogy rendben legyen.
Szertartás volt, és mert ez az élete, ez volt az élete. És másnap reggel, mert a következő koncert Belgrádban volt, másnap reggel 6-kor a kisöreg, Joe Mayall bent ült a turnébuszban, megreggelizve, mert tudta, megbeszéltük vele, hogy reggel 6-os indulás van.
Profi.
Abszolút profizmus. Tehát nem kellett őt nógatni, hát erről is tudnák történeteket mesélni.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy azt, amit azért a sajtóban olvas az ember, nyilván azért föl vannak tupírozva, föl vannak fújva ezek a hírek, de ezeknek a sorozatban föllépő sztároknak, mint ahogy mondtad, ugye Brian Adams esetében is, hogy egy több száz, tehát vagy mondjuk egy 100 megállós turné, hogy van egyáltalán energiájuk arra, hogy ők még bulizzanak, kirúgjanak a hámból.
Erre mondok egy példát, azóta is jó barátságot ápolunk a Alphaville zenekarral.
Alphaville.
Forever Young.
Big in Japan.
Imádjuk egymást.
Forever Young.
A Marianne Gold-dal. Vele volt egy ilyen példám, hogy ő egy órási tudású, nagyon fölkészült ember. átmentünk Olomócra, az ott a közlekedési állomás csehországi turnéban, és reggelinél odaszól a Gold, Marian Gold, hogy Elemér, egy óra múlva itt találkozunk, mert én meg akarom nézni ezt is, ezt a katedrális, mert ott van ilyen és ilyen szobrok van.
Tehát elkészült a helyre.
Így van, én azt látni akarom. Hát a Kassai Dombban, amikor Kassai koncertünk volt, akarta látni azt a híres orgonát, ami fönt van. Tudta, hogy mi van.
Mindent, utána olvasott, ő akkor biztos igen. tudta, hogy hol
igen.
van.
Igen. Igen. Minden tudott róla, tehát...
Na de ezért neki mondjuk volt ilyen, hogy 4 vagy 5 állomásos turnéjától, de mégiscsak másabb, mint...
Most kérdezi ezt a bulizását, például az a zenekar, hát a Gold az mindig lefeküdt utána, de arról szólt, hogy akkor a Városkában viemelőket a legmerőbb diszkóba, tehát ott reggelig tartotta a buli.
Tehát akkor volt,
nem,
volt az is, amit az újságokban írnak.
Persze, reggelig tartott, és hát 2 óra alvás után aztán menni kellett a következő helyszínre. Hát én is egy jó 10 évvel fiatalabb voltam,
úgyhogy jó. Marian Goldnak úgy volt a koncertje egyébként, azért volt ideje katedrálisokat nézni, mert vele úgy volt, hogy egy nap buli, a másik nap szabad. Ők így kötötték le velünk a turnét,
hogy legyen azért egy
pihentették mindig.
De szerintem ez egy nagyon jó.
Hát ez egy nagyon jó dolog, ha meg tudták engedni.
Ha meg tudták engedni
magunknak, ezt nekünk meg teljesíteni kellett.
De hát erre tudnék példát mondani a magyar zenekaroknál is, például a Lucernai Omega koncert,
Prágában Lucerna,
igen. Koncert után a kóbor reggel el akart menni Kutnáhorára, mert ott olvasta, hogy van ott egy ilyen emberi koponyákból összerakott
műemlék.
Nem is műemlék, ez
szóval látványosság.
Mi van a templomban?
Oltár.
Oltár, na igen, így van. Oltár, ő ezt látni akarta, tehát a magyar művészek között is
voltak
érdeklődések. Hát ha már, ha egyáltalán maradt rá energiájuk, meg idejük.
Nektek személyesen, ha lehet így kérdezni, kialakult-e valami kedvenc jellegű kapcsolat? Tehát, hogy azok közül, akikkel dolgoztatok, van olyan, aki, hogy mindenkivel jó volt, de például mondjuk, amit Elemér említett, a Marian Gold, az Alphaville, hogy kialakult még egy plusz barátság jellegű.
Azon sajnálom dr. Benkó Sándort, aki már nincs közöttünk, őt nagyon tiszteltem. Meg hát persze,
a Benkó Dixielandben,
ugye? A Benkó Dixielandben vezetője, igen. De hát szinte minden zenész a fantasztikus ember, és egyébként is az Omegából is mindenki. Tényleg, tulajdonképpen akikkel dolgozunk, azért dolgozunk, mert nézd, ennyi minden után most ott tartunk, hogy mindenáron nem akarunk akárkivel dolgozni. Tehát akikkel mi dolgozunk általában, azokat mindegyiket tiszteljük.
Tehát, értem. Tehát egy szűrő azért már akkor bent van egy természetes
persze,
szűrő,
persze,
hogy ki az, akivel ti is akarnátok igen. dolgozni.
Végülis, hál' Istennek megengedhetjük ezt magunknak.
Ez is már egy nagy szó. Épp ezt akartam mondani, az, hogy ti is választhassatok, ugye? Tehát, hogy nem kell minden ajánlatot elfogadni.
Hát, ha nincs ez a Covid, akkor választhatnánk, de most van ez a nyomogó.
Sajnos nagyon sok művészt el kell utasítanunk, mert se energiánk, és hát na, legtöbbjük egyszerűen nem fogadja azt el, hogy őrá nincs óriási igény a piacon.
Mert hogy van ilyen is, ugye?
Olyan gázsikat mondanak be, hogy valahogy le kell aztán szerelni
az illetőt. Nem csak nagyon sok minden van körülött, a marketing, reklám, stb. Helyszínbérlés, ára, technikai költségek, hát nagyon sok minden.
Tehát akkor van olyan, hogy egy művész, vagy pedig egy iroda, egy menedzser ajánl valakit nektek, és akkor ti úgy ítélitek meg, hogy ennek nem lenne
akkor itt. Akkor azt mondjuk, nem, hát osztunk, szorzunk, és akkor rájövünk, hogy ez
értelme. Tehát ti magatok akkor, van már bennetek egy ilyen iránytű, kialakult, 30 év alatt, hogy kb. Milyen látogatottsággal lehet számítani.
Igen,
hát tapasztalat az van bőven.
Hát meg tudjuk, hogy kit hová lehet vinni. Kérdezted, hogy kialakultak ilyen kapcsolatok. Én azt mondom neked, hogy minden stílusban, vagy tehát a thrash metaltól kezdve a még ilyet is csináltuk, még a Lagzi Lajcsapét dolgoztunk. Ha az illető profi, és látom, hogy jól teszi a dolgát, imádja a közönség, akkor egyszerűen nekem kötelességem, hogy fölvállalja, mert reális igény van rá.
Meg hát a saját érdekeiteket is kell nézni, ugye?
Nem magunkat kell nézni.
Az üzleti értékét is nézni.
Az elején voltak ilyen elképzeléseim, hogy majd én próbálok ízlést formálni. Olyan zenekarat, volt egy kedvenc zenekarom még a egyetemi évekből, a Mini.
A Mini, Török Ádám.
Török Ádámék. És hát volt egy jubileumi koncertjük a Budapest Port Arénában, és hát gyakorlatilag a magyar zenészvilágnak a krémje, a Török Ádám mellett a Miniben zenélt.
Igen, mert...
Nem sorol, nagyon sokan
voltak. Hát ő is egy kiindulási pont Török Ádám, mint
az említett Zsombájára.
Így van. Meghatározó személyiség a magyar rockzenében, és hatalmas reklám, behirdettük.
Ja, hogy megcsináltátok ti is a koncertet.
Igen, Komáromban, Dunaszerdahelyen, Szilárd, a színpadon
Több volt a
zenész, mint a nézők.
Hát, 48-an voltak Komáromban, és 51-en Dunaszerdahelyen, és kb. 50 zenész volt a színpadon. Mert az összes, a minél egész pályafutása alatt közreműködő zenész, mindenki ott volt a színpadon.
Értem.
Tehát,
ez volt az a pont, amikor úgy lebontam a konzekvenciát, és hát ha valakit megszorítok először, valami piackutatást kell végezni, hogy van erre reális igény.
Tehát akkor azt lehet mondani, hogy mondjuk úgy passzióból, most így utólag, ugye?
Igen.
Tehát megfinanszíroztatok akkor itt egy ilyen minőségi zenét szolgáltatok.
Hát az elemért passziója volt.
Na jó, de hát én nem így gondoltátok, nem tudtátok, hogy ez így fog.
Éreztem, mert akkor már nem volt annyira benne a köztetben. Ez egy ilyen jubileumi koncert volt. És akkor már nem volt úgy benne a köztetben.
Lényeg akkor az, hogy nektek magatoknak is az be kell lőni azt az adott előadót együttest, hogy kb. Mi változik.
Nagyon át kell gondolni.
És gondolom, hogy ha ez esetleg többször egymás után mellé megy, akkor annak csak tisztátok meg a levét, tehát senki más nyilván.
Azért arra mindig ügyeltünk, hogy éves szinten azért
a
koncertiroda nyereséges.
Hát ez a változás lényege, ugye? Tehát, hogy a bevételi része kiadása.
Várja az állam, hogy adózzunk.
Mondok erre egy jó példát, amikor az előbb említett Varangyallal, Natalie Oreiroval dolgoztunk. Hát hívtak a kollégák Csehországból, Budapestről, csináljátok meg, mert óriási biznisz. Hát jó, hát megcsináljuk. Hát tudtuk, hogy a Nova TV még akkor itt volt, már adta sorozatot, és Pozsonyba megcsináltuk a koncert, és egyszerűen kiderült, hogy mivel Szlovákiában, a szlovák televízióban ez a bizonyos tévésorozat még nem ment. Hiába ment Magyarországon, hát azt hiszem a pályafutása legnagyobb bukása volt.
Túl korai volt, ugye?
Korai volt. Rossz. Aha. Tehát ezért fontos, hogy mindenre, tehát minden tényezőre odafigyeljünk. Volt ilyen még a 90-es évek elején, hogy azt hiszem Szerdán adták a Joku Ewingot, a Dallas sorozatot. Hát mikor a Dallas ment, akkor bukott minden előadásunk.
Értem, mert ott maradtak a közönség, ugye?
Ott maradtak.
Értem.
Vagy volt ilyen, hogy a Köbölkúti szabadtéri színpadon tényleg a legjobb produkcióját elhozta a Fenyő Miklós. Táncosokkal, vokálosokkal, hatalmas reklám, és nagyon elindultak a jegyek, és egyszer csak leállt a jegy elővétel. És akkor mondom, hogy mi a jó fene lehet itt, és egyszer csak nézem, hogy ugyanaznap, ugyanarra az órára hirdették be a Magyarország, Izland, európai bajnoki mérkőzést. Mindenki a tévé előtt, focit nézte. Érte. Ezt nem tudhattuk előre.
Ezt is ilyeneket előre figyelni.
De sokkal előbb kezdtük szervezni a Fenyő Miklós koncertet.
A koncertet nem tudtam,
hogy... Sérere van egy ilyen meccs, ugye?
Igen.
Adrián, elemér. Ezt a sok tapasztalatot, amit gondolom, hogy ha most itt akarnánk, akkor 10 órán keresztül tudnánk beszélni.
Talán kevés is lenne.
Ezt a sok tapasztalatot a gyermekeitek akarják tovább vinni? Tehát fölhasználni? Tehát hogy viszik-e tovább a céget majd?
Az az igazság, hogy annyira megváltoztak a körülmények, és ők látják a rengeteg buktatót, hogy még a Levente úgy szeretett is volna, tehát a lényeg az, hogy ő ilyen marketinges vonalon besegít a cégnek, de a Szabolcsunk, ugye kettő fiunk van, a Levente is most már 36 éves, a Szabolcs 33. A Szabolcs az a Egyesült Királyságban dolgozik, ő ilyen szoftver tanácsadó, tulajdonképpen ő... Hát mind a ketten zeneiskolát is végeztek, színjátszó is volt a Szabolcs is, tehát vannak ilyen vénáik, de valahogy ő látva ezt a sok mindent.
Tehát ők látták a háttérmelót, ugye?
Látták a háttérmelót, igen. Meg
ami a fő ok, hát hál' Istennek, hogy úgy mondjam, van energiánk, bírjuk, csináljuk, hát még egyelőre mi kette vagyunk az Hello koncert.
Ja, nyilván, tehát
ez... Úgyhogy amíg mi élünk, csináljuk...
Ha mondom, hogy 50 éves jubileumról csinálunk
itt. Így van.
Hogy akkor esetleg jönnek-e már veletek, mint gyakornokok.
Így van.
Nem, a gyerekek lesznek akkor.
Úgyhogy besegítenek, de...
Tehát ha valamire megkérdetek őket, segítenek, de nem érdekültek, hogy tovább vigyék.
Mind a ketten jó angolosok, hát a Szabolcs is nekem pillanatok alatt lefordította annak idején, mert ugye én soha nem tanultam angolul, de hát but I have to know, ugye, mert hát muszáj volt valahogy ilyen konyha szinten. Lényeg az, hogy németből nem adnak el. Ugye dolgozunk afroamerikai, ja igen, még azt hadd mondjam el, hogy dolgozunk egy fantasztikus gospel csapattal, New Yorkiak, afroamerikaiak, úgy hívják, hogy The Golden Voices of Gospel.
The Golden Voices of Gospel,
igen. Dwight Robson aranyhangocskái. Tehát látod, most ebben az évben őket sem tudjuk fogadni, mert egyszerűen a járványhelyzet nem engedi meg. Tehát ugye most
ez most teljesen akkor lenullázta a tevékenységet.
Hát ez most március
ugye?
Óta teljesen, ahogy beindultunk január-februárban műzikelekkel, stb. Tehát tényleg március 10-én be kellett zárni a kultúrházaknak, és egyszerűen azóta tolódnak koncertjeink, például a Kondzsa koncert, és hát a Pozsony is, meg a Dunaszerze is, ami telt házas.
Hát ma valamikor beszélünk, hogy december eleje van, és azóta nem akkor nem volt egy fölépése.
Azért nem lehet megoldani, ez csak egy kiragadott példa, mert telt ház van, el vannak adva a jegyek, viszont csak fél házzal lehetne megoldani. Tehát mit csinálunk?
Csak most melyik felével, ugye?
Ezt így nem lehetne se a produkciót nem lehetne kifizetni, se az embereket nem lehet csak
hát ez is meg a másik ok, hogy volt augusztus 29-én egyetlen egy koncertünk, és a zenekarnak is ez volt egyetlen egy koncertje, volt egy koncertünk Garántán, a szabadtéri színpadon. Erre a koncertre csak a legfanatikusabb eddások jöttek el. Az emberek zöme egyszerűen, hát...
Nyilván,
augusztus 31-e volt, és fél, a járványhelyzet rányomta a bélyegét, mert a Paska nevű polgármester Galántán az eleve azt mondta, hogy az összes augusztusi rendezvény, ez Galántán volt a szabadtéri színpadon, azt mondta, hogy már pedig ott augusztusban nem lesz semmi, mert kezdődnek a megbetegedések, úgy vért, akkor már volt vagy hat fertőzött a városban. És van egy ilyen kiadvány, hogy Galantské noviny, galántai újságok, ami havonta jelenik meg. Augusztus 10-ével ő minden háztartásba bedobatta ezt a lapot, és ott oda volt írva, hogy Edda is elmarad, minden elmarad. Tehát a galántaiak úgy tudták, hogy hiába vannak innen a billboardok, nem lesz koncert. Azon kívül ez augusztus 31-én volt, ez azért fontos, mert szeptember 1-ével hajnaltól, tehát éjfél után Magyarország lezárta a határait. Tehát a koncertet is előbbre kellett hoznunk, mert ugye ők is ragaszkodtak a saját technikájukhoz, az eddások ragaszkodnak. Ragaszkodtak ahhoz a...
Kivetítő.
Milyen falhoz, mondjad már?
LED.
LED falhoz, ami őket szolgálja, és ezeknek a technikáknak vissza kellett érnie a határra, mert másnap a Barbanegrában léptek föl. Uh-huh. És akkor már a patakiék is meg voltak fertőzve, úgyhogy nem is tudom, hogy hogyan úsztuk meg, hogy mi nem voltunk megfertőződve általuk, hiszen nagy ölelgetés, meg minden, nagyon, nem tudom, de mindenesetre nagyon örültek nekünk, mert végre lehetett egy koncert, hosszú idő után, ami nem ülős volt 500 főnek, hanem itt volt, hát úgy,
ami még, amiben nagyon bíztunk, jelezte neked, hogy egyetlen egy koncertje volt a zenekarnak tavaly. Óriási igény lett volna Magyarország, jöttek volna Magyarország az eddások. Viszont mikor kiderült, ez az, hogy nem tudtuk, hogy aznap éjfélkor lezárják a határt, az Edda rajongók egyszerűen nem mertek átmenni
a határt. Otthon
maradtak, visszamondták.
Most volt augusztus 30, ez még idén van, augusztus 31.
De ez már majdnem olyan, mintha
évvége lenne.
Hát ez legyen a végszónk, hogy majdnem olyan, mintha évvége lenne, de bízunk benne, hogy rövidesen vége lesz ennek a koronavírus helyzetnek is. Hát, és hogy olyan vállalkozások is, mint ugye a mai vendégünk Török Adrián és Török Elemér által működtetett előkoncert, koncertszervező iroda újból levegőt tudjon venni, mozogni tudjon, jelentkezik Adrián, és jelentkezik Elemér is, igen.
Én még annyit mondanék, esetleg ez előtte vág még bele majd, hogyha lehet. Tehát, hogy amikor megkérdezted, hogy gyerekeink akarják-e, az a helyzet, hogy amikor mi elkezdtük, egészen más feltételek mellett tudtunk vállalkozni. Igaz, hogy voltak ilyen nehézségek, hogy adtak a nepapír, de nagyon kevés iroda volt. Most meg már annyi iroda van, hogy egyszerűen gombamód szaporodnak, tehát most érted, egy ilyen helyzetben meggondolkodtunk mi is azon, hogy esetleg technikát venni. Hát ugye a technikában volt egy hangosító cájgunk, amit a kocsival együtt elloptak, 90 hányban is, nem emlékszem, 95-ben ellopták. Azóta meg már rengeteg ilyen vállalkozás van, tehát hogy itt is van technika, ott is van színpad, meg mindenféle. Tehát ez már olyan kőkemény vers, és annyira szóval elüzletiesedett az egész, hogy már a gyerekeink...
Tehát, hogy nem is ajánlanátok
annyira. Hát már annyira nem.
És úgy végszóként, mert mondtad, hogy bízunk a jövőben. Hát tele van vele a sajtó, hogy vég az Omegának. Most, hát mikor Isten nyugosztalja, nagyon jó barátságban voltunk a Benkő Lacival. Hát másnap Adrián fölhívta Kóbor János, hogy János, van egy aláírt szerződésetek, jövő év augusztusra Pardubicére viszik az Omegát. Azt mondja, Adrián, nyugodj meg, megcsináljuk a koncertet. Tehát
ezt
ők is...
Kóbor, vagy
Kóbor János mondta. Tehát... Kóbor János mondta, úgyhogy a művészvilág is tele van.
Bizonytalansággal, de közben azért bízik.
Így van, bíznak benne, bele, hát bíznak
Balázs
benne, hogy van jövő.
Benne, hát várta a jubileumi koncertjét, az 50 éves, tudod. Hát úgy ment be a kórházba, szegény nemrég halt meg, hogy na ezt leküzdjük, ezt a betegséget, és aztán már csak a jubileumi koncertemre koncentrálok, mondta Balázs Fecó a telefonba.
Értem. Hát,
majd 13 nap múlva meghalt. Úgyhogy ez egy nagyon bizonytalan helyzet.
És napi szinten beszélgettünk, mert akart egy nagy szimfonikus koncertet, hogy Kassát csináljuk meg neki.
Hát voltak tervek.
Az életközben szólt.
Most, hogyha egy ilyen varázspálca kis érintéssel el tudnánk tüntetni ezt a koronavírus helyzetet. Mi lenne az a legközelebbi rendezvény, amit szervezni fogtok?
Hát először is ez sok minden, ami elmaradt, ami nem tud megvalósulni.
Tehát, hogy ezt akkor újból...
Hát várj, hát igen, már a 5. dátumot tűzünk ki, ez már
értem,
szörnyű.
Értem.
Tehát egyszerűen hihetetlen, hogy nem lehet megvalósítani dolgokat. Tehát Zorán, stb. Nagyon sok minden elmaradt.
Hát akkor ehhez kívánok akkor nem csak kitartás, hanem most már minél gyorsabb határidőt, amikor ez letelik, ezt gondolom olvasóink, hallgatóink nevében együtt mondhatom. Én nagyon köszönöm, hogy elfáradtatok ide az adásidő stúdiójába, a Mahét Média Család podcastjának a stúdiójába. Török Adriánt és Török Elemért hallották, kedves hallgatóink, az Elo Koncert, 30 éve működő Elo Koncert ügynökség tulajdonosait.
Mi is köszönjük szépen a meghívást, és mindenkit üdvözlünk, és mindenkinek jobb, szebb jövőt kívánok.
Innen. Köszönjük az érdeklődést.
Köszönöm a hallgatóink nevében, és viszont kívánok. Köszönöm.